Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket a mai Rebriefben is, itt van velünk Cibóka Gabriella.
Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
És Dankó Bence.
Sziasztok, itt a tavasz.
Indul a reklámos fesztivál szezon, ez lesz ma a fő témánk. Pál Zsombor, a kreatív.hu főszerkesztője lesz a vendégünk. A rövid hírek között beszélünk a METU diákjainak spotjáról, aztán beszélünk az amerikai állatvédő szervezet, a PETA döntéséről, mely szerint 30 év után befejezik a mesztelenkedést. Ma is érintjük a globális felmelegedést, ugyanis a Coca-Cola kupakjain most nem Coca-Cola logó lesz, hanem az, hogy nem vagyok szemét. Így is népszerűsíti az országos szemléletformálást a szelektív hulladékgyűjtés terén. Aztán beszélünk arról, hogy vajon visszatérünk-e a nyomtatott sajtóhoz. Ez egy érdekes kérdés, hiszen a 444 kifogadna egy olyan magazint, amelyet a postáshoz. A Skandináv Légitársaság, az SAS visszahívta a reklámspotját, ennek fogunk utána menni. Az első hírünk pedig, amivel foglalkozunk, az M-lista. De mi is az az M-lista?
Az M-lista egy olyan lista, amiben az ügynökségeket rangsorolják, konkrétan annak alapján, hogy a különböző reklámversenyeken, reklámfesztiválokon milyen helyezéseket érnek el. Ezeket a helyezéseket átváltják pontokra, és az összegyűjtött pontszám alapján kerülnek a rangsorba előrébb vagy hátrább a kreatív és média és PR ügynökség. Ebben az évben a magyar M-listán a DDB Budapestet üdvözölhetjük az élen, 12 helyet ugrott előre.
A hirdetői toplista élén pedig a Greenpeace-t.
Visszahívja a Skandináv Légitársaság a reklámspotját. No de miért is? Mi történt? Itt ugye volt néhány politikai párt, akik felhördültek.
Igen, az alaptörténet az egyszerűen annyi, hogy készítettek egy nagyon szuper spotot, ajánljuk megnézni, szintén ilyen branded content.
Ha még valahol elérhető.
A lényeg, hogy a spotban szerepelnek mindenféle nagyon skandinávnak gondolt dolgok. Mindegyikről a spotban kiderül, hogy igazából lehet, hogy Skandináviát köztjük hozzá, vagy még Skandinávországot, de valójában annak török vagy bármi más eredete van, mert az üzenet az az, hogy a skandináv népek mindig is szerettek sokat utazni. Elmentek, találkoztak a világban valami érdekes dologgal, hazavitték, továbbfejlesztették, skandinávvá tették. És ebből lett egy ilyen nagy fölhördülés, hogy már pedig a nemzeti szimbólumokat, meg a nemzeti idolokat, azokat nem lehet így megtámadni, meg nem lehet így deszakralizálni egy ilyen reklámspotban. Olyan szintű lett a felhördülés, hogy a légitársaság úgy döntött, hogy ezt a spotot visszahívja.
Ez még érdekel, hogy mikor születik meg ez a döntés, és hogy mennyire kell annak a felhördülésnek nagyon nagy tömegeket elérnie.
Én igazából azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez tipikusan az a dolog, hogy minden közösségben ugye van az a figura, vagy alak, vagy karakter, vagy szereplő, aki így meghatározza azt, hogy a közösség nagy része hogyan viszonyuljon egy új dologhoz. Én azt gyanítom emögött, hogy ez is egy kicsit egy ilyen generált dolog volt, hogy valamelyik közszereplő úgy gondolta, hogy ez egy jó alkalom lesz arra, hogy ő megszólaljon és a véleményével tömegeket állítson maga mellé, és azért szomorú egyébként ez, mert maga a spot az nagyon-nagyon árnyaltan fogalmazott, tehát hogy én nem éreztem bántónak, sőt, hogyha ez magyar viszonylatban készült volna, akkor szintén büszkék is lehettünk volna.
Igen, itt a koncepció, hogy ez a mitoszrombolás volt, és ugye azzal oldották fel, hogy a válasz absolutely nothing, de hogy ezt így pozitívan keretezték.
Mitoszrombolás erős dolog, bátorsággal kell nekiállni, és utána, hogyha falakba ütközünk, akkor nem kell csodálkozni, ezzel együtt mi ajánljuk minden reklámkészítőnek, hogy ha adja magát, akkor csináljátok.
A 444 egy nyomtatott magazint ad ki makró néven, 444 makró néven. Hát ezzel is egy picit visszautazva az időben, hiszen azt hittük, hogy az online újságírás idejében már egyre úszunk kifelé a nyomtatott dolgokból.
A 444 ugye két könyvjellegű kiadványt, azt már létrehozott a 444 Jóhely Budapesten, a Magyarországon, hogy ezeket printbe csinálták meg, mint egy ilyen Michelin vörös guide-ot, ami szintén egy print kiadvány, az úgy viszonylag adja magát, és nem digitálisan. Ez viszont egy újságírói produktum lesz egy magazin, amiben nagy feature cikkek szerepelnek, tehát annál magát a digitális formátum, mégis a printet választották, és azt, hogy ez egy fizetős kiadvány legyen. Nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy egyébként az alapvetően online ingyenességgel, ingyenes reklám szponzorált üzleti modellel működő kiadók azoknak hogyan sikerül a mindenféle fizetős lábaknak a felállítása és elindítása. A HVG ő ugye próbálkozik azzal, hogy a bizonyos digitális tartalmakat pénzért ad a HVG 360 előfizetéssel, de a többi piaci szereplő az egyelőre megállt ott, hogy időről időre kéri azt, hogy az olvasók azok pénzzel támogassák, például hogy az Index is ezt csinálja, a Guardian is ezt csinálja, és alapvetően az online kiadók folyamatosan mondják azt, hogy a reklámbevétel meg a reklám alapú üzleti modell az egyre nehézkesebb útnak látszik.
Csak annyit jutott még eszembe, hogy ami még szintén pozitívum ezzel kapcsolatban, hogy igazából pár nap alatt összegyűlt a közösségi finanszírozás során ugye előre beállított összeg az előfizetők által, úgyhogy ez mindenképpen egy jó jel.
Az, hogy miért a printet választották, és miért nem egy valamilyen jogvédett digitális formátumot, vagy valami jelszavas, vagy bármilyen védett...
Digitális detox. Én szerintem valami ilyesmi lehet, nem?
Szerintem inkább az van benne egyébként, hogy így tudják legjobban megvédeni a tartalmat a másolás meg a illegális terjesztés előtt. Tehát, hogy egyszerűen így gondolkoztak, hogy milyen digitális kulcsot lehetne rárakni, és akkor az vagy túl bonyolult, vagy túl könnyen torrentezhető, másolható, terjeszthető, és akkor úgy döntöttek, hogy a print az még ilyen szempontból még mindig a legbiztosabb megoldás.
A Coca-Cola Magyarország a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését célzó kampányt indít, és ennek részeként az összes üdítőitaluk kupakját lecserélik, és az adott márka logója helyett a palack újrahasznosítására buzdító grafikát helyezik el.
Igen, és felülről nézve nem fogjuk tudni, hogy az az adott fél literes vagy literes flakon, az most Coca-Cola flakon.
Pepsi
az igen, mert az ugye kék, de mondjuk egy Dr. Pepperrel már adott esetben összekeverhetjük. Szóval a Coca-Cola óriási kommunikációs kockázatot vállalt a környezeti fenntarthatóság érdekében. Mindenesetre igen, a műanyag palackot a műanyag szemétgyűjtőbe dobjátok kupakostul.
A PETA, amerikai állatvédő szervezet 30 év után úgy döntött, hogy most már nem kell kampányolni az állatszörmék ellen, mert most már azt megértette a világ.
És az állatszörme az kellemetlen, úgyhogy vége van 30 év mesztelenkedésnek. Ugye a PETA csinálta azt, hogy híreségek mesztelen képeit használta a kampányaiban, vagy mesztelen videóit, sőt, performance jelleggel is megjelentek mesztelen híreségek különböző közterületeken, hogy elmondják azt, hogy inkább lennének mesztelenek, mint hogy állatszört viseljenek. 30 éve ezzel a mondással, ezzel a sorral, és ezzel a koncepcióval küzdött ez az állatvédő szervezet a szörme használat ellen, és most azt mondják, hogy a szörme az kellemetlen, ciki, senki nem venné most már föl, úgyhogy ezt a reklámsorozatot befejezik.
Nem tesznek bele energiát.
Sikeres volt a kampány. Meg hát sok-sok dizájner már tényleg alapvetően nem nyúl szörméhez, teljesen más anyagokkal dolgoznak, már az egyetemen is ezeket használják, az upcycling is egyre inkább divatos dolog szerencsére, úgyhogy azt gondolták, hogy most már fókuszt váltanak, és a bőr és gyapjúbőr és az egzotikus állatok jólétéért kezdenek el kampányolni.
A rövid hírek végén beszéljünk egy kicsit a Metu új imázs videójáról, amit 24 ország 34 hallgatója alkotott. Nagyon sokat nem kell tőle várni, azt gondolom, sokat kell tőle várni?
Igen, az imás filmektől már pedig várjunk is sokat, mert
de te mire vártál, Bence? Mi volt a te elvára? Mit szeretnél látni egy imás filmet nézve?
Egy imás filmtől azt várom, hogy ott legyen egy olyan értékígéret, emóció, történet, aminek van eleje, közepe, vége, legyen
hát itt van
benne.
Van emóció.
Nincs. Nincs. Itt ebben sok kis motívunka van így egymásra vágva. Gondolkodtunk is azon, hogy a spot szemlébe betegyük-e ezt a spotot, tehát hogy egy diákmunkát azt a spot szemlébe betegyünk-e, de úgy döntöttünk, hogy már pedig farkasok elé vetjük a bárányoknak ezt a zsenge hajtását. Ebben a filmben, ebben a két percben szerintem volt 5-6-8 különböző gondolat. Egyet tessék kiválasztani, kreatívan, újszerűen végcsinálni, és akkor szuper lesz.
Az én véleményem az, hogy ahogy látjuk azt, hogy a videókészítés egyre egyszerűbbé válik az eszközök elérhetőségével, úgy egy picit el is kezdett hígulni. Tehát azért láttunk nagyon sok, nagyon szuper vizsgafilmet korábban, nyilván amikor még YouTube se volt, akkor is terjedtek ilyen filmek, és azért az a tudás, az nem pótolható szerintem a demokratizált platformok és eszközök által.
Viszont hozzá kell tenni, hogy, hogy a helyén kezeljük, és egy diákfilmek között annak a kontextusában értelmezzük, akkor ez az anyag benne van a top 10-es listánkban, és hogy azért ez egy örvendetes dolog.
Mindenképp benne van.
Indul a reklámfesztivál szezon, a vendégünk Pál Zsombor lesz a kreatív.hu főszerkesztője.
Rebrief.
Indul a reklámfesztivál szezon, a vendégünk Pál Zsombor, a kreatív.hu főszerkesztője. Szevasz, Zsombor!
Hello!
Hát olyan dolgokról fogunk beszélni, például, hogy mire jó a reklámfesztivál, miért akarnak részt venni, vagy jó ez, hogyha egy reklámügynökség részt vesz rajta, vagy nem vesz részt rajta, és hogy idén mikre lehet számítani?
Kezdjük talán az aktualitásokkal, meg a tavalyi szezonnal. Tavaly ugye újra márkázódott kettő verseny is, az RGB és a Besznet. Ezeknek a hátteréről, meg sikeréről, meg mennyire jártatok jól ezekkel az újra márkázósokkal, szerintem az egész hazai reklámszakma szívesen hallana.
Az RGB egy összevont design díjunk lett, az az eredet története, hogy ahhoz képest, hogy Magyarország meg a magyar design közösség milyen nagy, nem nagy ország és közösség magas színvonalú munkáik ellenére. Annak ellenére nekünk nagyon sok szakosodott versenyünk volt, csomagolás design, média design, stb. És amikor ezeket behoztuk 4-6-8 évvel ezelőtt, akkor egy nagyon nagy feltorlódott, nagyon színvonalas mezőnyt tudtunk bevonni ezeknek a versenyeknek a nevezői körébe. Viszont amikor évente elkezdtük őket újra megrendezni, akkor óhatatlanul szűkebbé vált ez a mezőny. És ott egyik lehetőség az lett volna, hogy két évente rendezzük meg ezeket, hogy mindig kellően erős mezőny tudjon föltolódni. A másik az, hogy rájövünk, hogy ezek igazából egy nagy design versenynek a kategóriái kellene, hogy legyenek egy akkora országban, mint Magyarország, és természetesen az is van, hogyha egy csomagolás dizájnt jól értő tipográfust fölkérünk, ő valószínűleg a média dizájnnal is fog tudni mit kezdeni zsűritagként, és megfordítva. És ebből az első eresztés volt, nyilvánvalóan nem gondoljuk azt, hogy egyből a csúcsa járattuk. A zsűri tekintetében igen, Ungár Zsolt volt a zsűri elnök, és a kollégá is egy elég színvonalas line-upot adtak ki. Eredendően, mint hogy mi szaklapkiadó vagyunk, meg alapvetően ügynökségekkel, meg nagy hirdetőkkel vagyunk kapcsolatban. Nyilván meg médiacégekkel, a merítésünk nyilván ez ilyen az intézményes nevezők körében volt erősebb. Azt kell még szerintem jól kitalálnunk, hogy a nagyon tehetséges soproni freelancereknek is hogyan tesszük hozzáférhetővé a versenyt nevezési díjon keresztül. Nem az volt, hogy nem értük volna el őket, mert nagyon sok észrevételt kaptunk arról, hogy jó az a verseny, csak nem rájuk van árazva, és sokat törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne rájuk is árazva egyes kategóriáiban. A BestNet versenyünk meg lánykori nevén DMBP, Digital Media Best Practice volt, előtte meg Social Media Best Practice. Ott nincs nagyon nagy átrendezés, a névváltás az azt az ambíciót tükrözte, hogy ez is a kreatívnak a reklámversenyei felől jött, és emiatt azokat szólítottuk vele meg jól, amik és akik ilyen kampánylogikába illeszkedő munkákat készítettek, tehát például olyan alkalmazásokat, amit a bankot csinál, és örökké van, nem egy kampánynak egy része, vagy egy jól sikerült termék honlap, ami szintén nem egy kampánynak egy része, kevésbé neveztek, miközben azt akartuk, hogy ezek is a megmérettetésnek a részét tudják képezni.
Kicsit ki akartátok hívni az évhonlapja versenyt is ezzel?
Nem akarjuk természetesen elvitatni az évhonlapjának a versenyelőnyét abban, hogy Miskolc és Siófokváros önkormányzatának dizájn tevékenységét összemérje, de van benne ilyen szándék is. Elsősorban nem arra körre lövünk szerintem, mint akik az évhonlapját be szokták érezni, hanem a konkrét bankos mobil alkalmazásos vagy termékszájtos példa az egy egészen konkrét példa, hogy látunk konkrét dolgot, amikről gondoljuk azt, hogy helyük volna ebben a versenyben, a kategória az meg volt rá évekkel korábban is, és úgy gondoltuk, egy névváltással aláhúzzuk ezt a dolgot. Egyben pedig kereső optimalizálási szempontból egy harakirit követünk el, hiszen arra, hogy BestNet nagyon kalandos eredményeket hoz, hogyha rákeresel a kreatív magazin hozzáállása nélkül.
Mind a kettő kezdeményezés mögött azt érzem, hogy itt túl akartok lépni azon, hogy a hagyományos, vagy a szokásos értelembe vett kreatív szakmát, reklámszakmát szólítjátok meg. Szeretnétek mindenféle nis kreatív közösségeket is bevonni így a versengésbe. Miért jutottatok erre, vagy egyáltalán jól látom ezt a törekvést?
Remélem, hogy ez mindig is így volt, csak lehet, hogy most egy újabb hulláma van ennek az ambíciónak. Például a klasszikusabbnak mondható reklámversenyeinken is az van, hogy a tévés főcímeket, meg tévés előzeteseket, meg tévés promokat készít kereskedelmi tévés kreatív főosztályok egy nagy erővel, mindenféle külön felhívás nélkül megérkeztek ezeknek a versenyeknek a mezőnyébe. Mivel hogy sokkal diffúzabbak ennek az egész iparágnak a határai, mint amennyire mondjuk, ahogy elképzelem, hogy 1997-ben mennyire szögletesen le lehetett határolni, hogy csak olyan szervezetek neveznek, aminek a neve ügynökségre végződik, vagy pont-pont-pont reklám Kft.-re, és ez a dizájnnal ugyanígy van, vagy a honlap készítéssel ugyanígy van.
És különben idén mire számítottok így az elmúlt év trendjeit tekintve? Egyre több a jelentkező, egyre kevesebb a jelentkező, van-e így a jelentkezők között valamilyen konszolidáció, van-e különbség a legjobbak és a legrosszabbak között, vagy igazából szűkülnek a különbségek? Általában mik a trendek így a pályázók között?
Kezdjük az izgalmas végével. A vonal fölé egyelőre nem beérő színvonalú pályázókról is tartatnánk egyszer egy külön 10 perces beszélgetést, mert az látszik, hogy mindenféle kalandos kisvállalkozásoknál, non-profit szervezeteknél, állami szervezeteknél is elkezdett megjönni egy olyan típusú, szerintem nem túlzás stratégiai gondolkodásnak hívni, hogy legalább már értelmezhetőek azok a dolgok, hogy mit csinálnak. Látszik, hogy valakiket el szeretnének érni vele. Valamilyen módon belegondoltak, hogy ők kicsodák és merre lehetnek, csak mondjuk nincs mellettük egy 15 fős grafikai részleg, hogy ezt aztán kellő színvonalon kivitelezzék, de hogy nem teljes mértékben értelmezhetetlen dolgok érkeznek innen.
Akkor az alsó szint az erősödik kifejezetten.
Mindig van olyan munka, ami hajnali kettőkor az online zsűrizőknek meghozza a jó kedvét, de szerintem általában véve az alsó szint az erősödik, meg a felső is. Most, hogyha mi versenyeinkre vonatkozik a kérdés, akkor pont a szóban forgó BestNetet, meg az RGB-t azért is tereltük abba az irányba, amerre, hogy még mielőtt esetleg gyengülni kezdenének az adott versenyek, inkább erősödjenek, és így is tettek. A fő reklámversenyünk esetében a hipnózistának meg kifejezetten egy monoton, de növekedő trend látható az elmúlt években, és nyilván avval lennénk a legboldogabbak, hogyha ez a 10-15%-os pályázatbővülés az idén is tovább menne a csillagos égig.
Vannak azok a piaci szereplők, akik távol tartják magukat ezektől a versenyektől. Ennek mi lehet az oka egyrészt, másrészt neked, mint kreatív hú főszerkesztőnek mi a véleményed erről?
Itt szerintem szűk ebben a, csak hogy ne vigyük el teljesen erdőben a hallgatók, akit itt a reklám versenyekről van szó, amiben mondjuk egy design verseny, az RGB, az kilóg. És van ennek egy egész éves vetélkedése általunk és mások által szervezett reklámversenyekkel, amik egy N+ lista nevű dologban össze is adódnak, erről beszéltetek már, ami szűk ebben véve a nagy reklámköltők és az ő reklámügynökségeiknek a KMZ ilyen egész éves bajnoksága. Az nyilván egy döntés kérdése elsősorban az ügynökségek, néha a hirdetők részéről, hogy ebbe belemennek-e vagy nem. Mi nyilván azért szervezünk ilyeneket, mert szerintünk jó ötlet, és nem csak abból a szempontból, hogy ezek jó hangulatú díjátadókban végződnek és örömteli estéket hoznak az alkotóknak, hanem ez egy fontos és máshogyan nem pótolható visszacsatolás az adott kampányok készítőinek. És nyilván van olyan, hogy valaki azt gondolja, hogy másokra áldozni. Egyébként jellemzően ők is olyanok, hogy nem örökké hagyják ott a versenyzést, hanem mondjuk azt mondják, hogy egy évig másra költenék el azt a pénzt, amit versenynevezésekre költene, és egy turista busszal mennek ki egy külföldi fesztiválra részt venni rajta, de aztán ők jellemzően vissza szoktak csatlakozni ebbe az egyszerre fontos visszajelzésbe és játékba.
Azért ezt saját bőrünkön is érezzük, hogy az M-listát megcélozni az azért a legtöbb magyarországi szereplőknek egy jelentős befektetés, hogyha nem is feltétlenül készpénzben, de így erőforrásokban, időben, energiában, odafigyelésben, még mondanám, hogy adminisztrációban is az. Mit tudsz javasolni, hogy mi a jó technika, hogyan érdemes nekiállni annak, hogyha valaki föl szeretne kerülni az M-listára, vagy pedig még előkelőbb pozícióba szeretne kerülni?
Egyrészt van a dolognak egy számszaki része, tehát mindenki föl van kerülve a listára, aki bármelyik versenyen elindul, csak nem feltétlenül látszik, mert 72. helyzet rajta, és nincs benne az első 15-ben, akiket aztán megjelentetünk a Max-szal, a Kommunikációs Ügynökségek Szövetségével együtt, hiszen ez egy közös lista. Szóval, hogy ez egy számszaki játék, és kell hozzá legalább egy, de inkább több olyan ügyfél, akinek van olyan mennyiségű aktivitása, amiben lehet olyan szépségeket megcsillantani akkor is, hogyha mondjuk a kampánynak a központi része egy súlykolósabb, vagy sales központú cucc, akkor is meg lehessen csinálni egy-két sarkát elegánsabbra, érdekesebbre, elgondolkodtatóbbra, el lehessen benne rejteni olyan ötleteket, amik tovább tartanak, mint egy hét. És van ennek egy olyan része is, hogy az adminisztrációt azt remélem, hogy sikerült azért nem halálos akadályát tennünk, de például ezeknek a zsűrizése nyilván olyan, hogy akik ezzel foglalkoznak, azok egy-kettő nap alatt megnéznek 40-60-80 ilyet, és az esettanulmányok, amiket ilyenkor megnéznek, egy külön műfajnak számítanak, tehát érdemes mondjuk az adott ügynökségtől embereket elküldeni először ilyen versenyek zsűriébe, hogy egyáltalán lássák, hogy más ügynökségek hogy mutatják meg a saját munkáikat, és aztán kétségtelen, hogy erre kell munkaórát, meg mély angol hangú embert foglalkoztatni, hogy 25. levetített videóként is kitűnjél az adott mezőnyből.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm, hogy hittetek.
Hölgyeim és uraim, Pál Zsomborral, a kreatív.hu főszerkesztőjével beszélgettünk az idei reklám fesztivál szezonról. Ez a Rebrief adás is, mint a többi, a mediator.hu/rebrief oldalon hamarosan podcast formátumban elérhető. További szép napot és jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.